lelkész tanszékvezető egyetemi docens. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
Meg tudjuk magunknak termelni a gyümölcsöt és a zöldséget. A Magyarország legszebb konyhakertje verseny legfőbb célja, hogy erre mindenki, akinek kis területe is van, ráébredjen.
Harmonikus legyen a kert, minden legyen benne, a növényektől, a virágoktól, élőhelyektől kezdve minden.
Már javában zajlik a jelentkezés, és a legszebb kerteket minden év őszén egy ünnepség keretében jutalmazzák. Erről is hallhatnak holnap hajnalban. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ébredjenek velünk!
Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Mai műsorunk tartalmából néhány gondolat előjáróban. Indul a beiratkozás a romániai iskolákban. 54 iskola, mintegy 1400 diákja vesz részt a Földmentor programban Hargita megyében. Mács József emléke előtt is tisztelegtek a pozsonyi Csemadok székházban. Üdvözlöm Önöket, Veresemese gyöngyvér vagyok. Miközben azt olvastam ma folyamatosan, hogy több erdélyi magyar iskola várja a leendő iskolásokat, egy gyerekdalt kezdtem önkéntelenül dúdolni. Hívogat az iskola, kapuját kitárja. A másik gondolatom meg az volt, hogy egykoron micsoda dramatikus szokásokkal hívogatták a gyerekeket. Így hangzott Szent Gergely doktor énekének egy részlete például. Ti is ezenképpen jertek el nagy szépen iskolánkba, hol velünk legyetek és szép részt vegyetek tudományban. Ma már minden gyerek megy iskolába, hivatlanul is. A hangsúly leginkább azon van, hogy a szülők anyanyelvű intézménybe írassák őket. A temesvári Bartók Béla Líceum már is előjár a jó példával. Még a húsvéti vakáció előtt szinte teljesen megtelt a tervezett két előkészítő osztály. A beiratkozásról Lehőcz László, az iskola igazgatóját, Erdei Ildikót kérdezte.
Március 31-én kezdődött a közoktatás előkészítő osztályaiba a beiratkozás, és május 6-áig tart. Mi a helyzet a temesvári Bartók Béla Liceumban?
Nagyon biztatóan alakulnak a beiratkozások a Bartók Liceumban. Nagy örömmel jelezzük, hogy már ebben az aránylag rövid időszakban szinte minden hely betelt, 47 kisdiák iratkozott be.
Erdei Ildikó azt is elmondta, a beiratkozás módszertana már jól beáratott az iskolában. A szervezés már a beiratkozást megelőző szülői találkozókon elkezdődött, és zavartalanul zajlott, annak ellenére, hogy a korábbi éveknél nagyobb az érdeklődés a Bartók Béla Liceumban ősszel induló előkészítő osztályok iránt.
Ez a nagy szám talán annak is tudható be, hogy akikről tudtunk, hogy érdeklődnek és hozzánk szeretnének iratkozni, már ismerték ennek a folyamatát. A nyílt nap után előzetesen telefonos bejelentkezés alapján időpontot kértek, és így sikerült a vakáció előtti három beiratkozási napban minden érdeklődő diák kérvényeit kitöltetni. Nyilván ez még a továbbiakban is nyitva van, és ugye érdeklődhetnek szülők. De azok a családok, azok a diákok, akik folyamatosan vagy a játszóházakban, vagy a szülői nyílt napokon jelezték, hogy hozzánk szeretnének iratkozni, így sikerült már beiratni, úgyhogy mondhatnám örömmel és bizakodva várjuk az új tanévet.
Temesváron a Bartók Béla Líceum két előkészítős osztálya már csak nem teljes létszámú. Hallottuk Erdei Ildikó iskola igazgatótól. A gyerekek sok mindennel fognak ismerkedni, minden bizonnyal, környezetvédelemmel is, akár csak Hargita megyében. 54 iskola, mindegy 1400 diákja vesz részt a Földmentor programban. A megyei önkormányzat és az Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás kezdeményezése gyakorlati tevékenységeken keresztül ösztönzi környezettudatosságra a fiatalokat, a legjobban teljesítőket pedig díjazzák is. A program részleteiről Csíkszeredában a megyei önkormányzat székhelyén sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Dobos Melindával, a megyei önkormányzat képviselőjével Bíró István beszélgetett.
A zöld naptáras kihívásunk egy környezetvédelmi program, amelynek az a célja, hogy azok a gyermekek, akik részt vesznek ebben a programban, egy olyan felnőtt generáció lehessen, akiknek természetes lesz a szelektív hulladékgyűjtés fogalma, természetes lesz a tudatos vásárlás, az a felelősségvállalás, amivel tudatában vannak, hogy tehetnek és tenniük is kell a környezetük tisztításáért, gondozásáért, tehát egyszerűen egy olyan milliót teremtsenek maguk körül, ahol jó élniük.
2024-ben indították a programot, akkor csak felcsíki diákok csatlakozhattak hozzá, most kiterjesztették a teljes megyére. Hány diákot érint?
2024-ben a felcsíki régióból, amikor először ezt az interaktív naptáras kihívást meghirdettük, 86 diák volt aktív az egész év során. Aztán kiterjesztettük ugye a csíki zónára, Csíkból már 670 gyermek csatlakozott. Eddig az első negyedében azt mondani, hogy 300 gyermek az, aki igazán aktívan teljesíti a feladatokat, és mától ugye megyei szintre terjesztjük, megyei szinten pedig 1400 gyermek van becsatlakozva a programba, 54 iskolát képviselve. Háromféle feladatot hirdettünk meg, az egyik a palack visszaváltás, tehát hogy ezek a visszaváltó pontok, amelyeket az elmúlt években elhelyeztek itt a különböző zónákban, városban és vidéken is, oda kell vigyék az összegyűjtött palackjaikat, és arról kell beszámolót készíteniük, hogy mennyit sikerült egy adott hónap alatt például visszaváltani. A második feladat a természetgondozás. A természetgondozás tulajdonképpen a saját településüknek a gondozását jelenti, kiválasztanak egy folyót, patakpartot, zöld teret, parkot, amelyet egész évben gondoznak, tisztítanak, gondoskodnak az arra járó állatokról, fényképes beszámolót küldenek nekünk erről, és ennek függvényében kapnak matricát. A harmadik feladat pedig a tudatos vásárlás. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy egyrészt az a feladatuk a gyermekeknek, hogy amikor vásárolni mennek, akkor azt tudatosan tegyék, hogy mit vásárolnak, és amikor választanak a különböző termékek közül, mi alapján választanak. Ennek a szakmai oldalát Csonta László, a Zöldcikkelyföld Egyesület elnöke biztosítja. Ő az, aki a tudatos vásárlással kapcsolatosan ellátogat ezekbe az iskolákba, amelyek be vannak nevezve a projektbe, és előadást fog tartani a gyermekeknek.
Mondjuk el azt is, hogy hogyan kapcsolódnak a feladatok a naptárhoz.
Azt szerettük volna, hogy egy picit játékossá tegyük ezt a feladatot, azon kívül, hogy az év végén díjazásba részesülnek azok a gyermekek, akik legalább egyszer a három feladatot teljesítik egy év alatt, havonta, annak függvényében, hogy hogyan küldték a beszámolóikat a három tevékenységre, matricákat fognak kapni, és a matricákat a saját naptárukban, az adott hónapban el tudják helyezni, így majd évvégén ők is látják, hogy melyik hónapban voltak például legaktívabbak, melyik hónapban kevésbé, és összesen mennyi matricát sikerült gyűjteniük.
Ezen kívül nyereményekben is részesülnek a diákok.
Így van. Díjazzuk azokat a gyermekeket, akik legalább egyszer, amint már mondtam, teljesítik a három feladatot az év során. Azok részvételi díjban fognak részesülni, azon kívül díjazzuk az első hármat térségenként, tehát nem versenyeztetjük Csíkot Udvarhelyjel vagy Udvarhely-Gyergyóval, hanem külön térségenként lesznek a végén a díjazások, annak függvényében, hogy hogyan teljesítenek. Lesz az első, második, harmadik díjazva, illetve lesznek a külön díjak a legaktívabb palack visszaváltónak vagy hulladékgyűjtőnek, a legaktívabb természetgondozónak és a legtudatosabb vásárlónak, úgyhogy ezeket a külön díjakat is ki fogjuk osztani, és ami még nagyon fontos, hogy arra is próbálunk figyelni, hogy azt az iskolát is díjazzuk külön térségenként, ahonnan a legtöbb beszámoló érkezik.
54 iskola, mintegy 1400 diákja vesz részt a Földmentor programban Hargita megyében, hogy a környezettudatosság az életük részévé váljon, mondta Dobos Melinda képviselő. A környezetvédelem minden bizonnyal még ezekben a nehéz időkben is fontos Kárpátalján, de talán nem egy olyan nyelvtanfolyam része, ahol ukrán anyanyelvűek a magyar nyelvet sajátítják el. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Kampuszán a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam résztvevői nemrég számot is adtak tudásukról. A program Kárpátalja szerte kiemelkedő népszerűségnek örvend. A 2025-26-os tanévben összesen mintegy 2000 ukrán tanulja a magyar nyelvet ilyen formában. Részlete Kíváncsi Katillától.
Kiskoromból tanulom, a mama meg az apukám magyarok, nagyon szépen beszélnek magyarul, és én is már akartam jobban beszélni.
Mondja Popovics Nikoletta, aki Viskenél és ott jár a magyar, mint idegen nyelvtanfolyamra.
Picit nehéz, de nekem nagyon tetszik ez a nyelv. Hát szerintem nekem kell lesz még menni tanulni, mert akarom jobban olvasni és meg jobban írni. Picit tudom, de akarok jobban. Családommal akarom jobban kommunikálni, és szerintem munkára nekem is ez kell lesz, mert nagyon sok pisken dolgoznak, beszélnek magyarul. Soki beszél, és akarom jobban értetni, mit beszélnek.
Kozák Andrea tanárként vesz részt a Kútyuk István nyelvi akadálymentesítő programban.
Ezt már nem első alkalommal csináljuk, voltak olyan diákok, akik most először iratkoztak be 100 órán keresztül, ez annyit jelentett, hogy heti kétszer volt foglalkozásuk, másfél-két órát. Most ebben a Kótyuk István akadálymentesítő tanfolyamban nagyon könnyű dolga volt a tanárnak, mert mind a haladó szintnek, mind a kezdő szintnek ki volt dolgozva egy tankönyv, szintén ki voltak dolgozva feladatok, amelyekkel dolgoztunk, olyan típus feladatok, amelyeket most a szintfelmérő vizsgán vannak, nagyon könnyű dolgunk volt. Most 120 percen át írják az írásbeli dolgozatot, és utána a szóbelire készítettük. Mindenféle témakörben beszéltünk, családról, önmagukról tanulták, a munkájukról, bevásárlás, hobbi, és ilyen témákról volt.
A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő program kifejezetten azoknak az ukrán vagy vegyes családokban élőknek nyújt segítséget, akik számára a magyar nyelv idegen, de a mindennapi boldoguláshoz vagy munkavállaláshoz elengedhetetlen a nyelvismeret, vagy a felmenői között voltak magyarok és szeretnék megtanulni őseik nyelvét. Váradi Natália a programot lebonyolító Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem a nyár folyamán kidolgozta azokat a tananyagokat, ami alapján elindíthattunk egy Kárpátalja szerte megvalósuló Kótyuk István akadálymentesítő nyelvtanfolyamok projektet. Határidőre, tehát augusztus 6-tól szeptember elejéig lehetett jelentkezni, 1943 jelentkezett. 1943 főt csoportokra bontottunk, összesen 170 csoportban tanulnak most, gyerekek külön, idősebbek külön, és van 10 vegyes csapat. Is, de elsősorban gyermekcsoportokkal dolgozunk együtt, 102-en, de ahogy jól látták, felnőttek is vannak bőven. A1, A2 és B1 szinten tanulnak, a legidősebb 79 éves, a legfiatalabb pedig 6 éves. 83 pedagógus kértünk fel hozzájuk. A 100 órás tananyag elkészült, tehát az az alap. Természetesen lehet kiegészítő tananyagot használni, de ez a 100 órás tananyag egy ilyen könyvcsomagba elkészült, és ez az alapja a foglalkozásoknak. Ennek van 17 nagy témaköret, és lehetőséget kínáltunk azoknak, akik tanulnak a tanfolyamokon, mind az 52 helyszínen, 35 csoportban, hogy mérjék fel, mit sikerült elsajátítani szeptembertől mostanáig. Az egyetemen 2016 óta, azaz kerek 10 éve működik az ECL nyelvvizsga központ, ahol több mint 300-an szereztek már sikeres nyelvvizsgabizonyítványt, és úgy éreztük, hogy ennek alapján illene felmérni, hogy akkor hogy állnak az emberek ezeken a tanfolyamokon. Természetesen ez a vizsga is ingyenes, csak úgy, mint a teljes foglalkozás sorozat.
A szervezők hangsúlyozzák. A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő program hidat képez Kárpátalján a magyarok és az ukránok között. Ezzel elősegítve a kölcsönös megértést és a nyelvi akadályok lebontását. A képzés sikeres elvégzéséről a hallgatók az egyetem által kiállított tanúsítványt kapnak.
Nagy az érdeklődés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Kampuszán a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam iránt, tudtuk meg Iváncsik Attila összefoglalójából. Akár nyelvi akadálymentesítésnek nevezhetjük azt a módszert is, ahogy a romániai magyar diákok az államnyelvét tanulhatják. A tavalyi évben érettségizett az első generáció, amely a románt, mint idegen nyelvet tanulta. Ferenc Salamon Alpártól, a Csíkszeredai Apácai Csere János Pedagógusok Háza vezetőjétől, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnökétől azt kérdeztem, hogy vajon a tavalyi román érettségit tudta volna-e teljesíteni.
Én ahogy elnéztem a tételt, akkor igen. Tehát én egy olyan időszakban voltam középiskolás, amikor oldalakat kellett bemagolni, és szóbeliztünk irodalmi elemzések sorából, 20-30 műelemzésből kellett tételt húzni, és abból szóbelizni egy teljes bizottság előtt. Én filológia osztályon végeztem, ahol főként irodalmakat, nyelvet, történelmet tanultunk, és ezen a vonalon, hogyha nézem a tételt, akkor úgy gondolom, hogy igen. Nyilván bizonyos nehézségeim lennének, mert abban az időszakban, amikor én érettségiztem a 90-es években, még a nyelvi környezetem tartalmazott olyan időközben kikopott, vagy megszűnt nyelvi környezetet, a tömbházlakás mellett élő román fiúval való beszélgetés, egy vegyes iskolában magyar és román osztályok léte mellett egy kicsit a román nyelvnek a használata, csak román műsor nézése Székelyföldön abban az időszakban, úgyhogy ilyen tekintetben a nyelvi regiszterem nekem jobban szolgálta volna. Ma valószínű, hogy lennének nehézségeim, de azt látom, hogy amennyiben ezen a vertikulumon, amit maga elé kitűzött a román oktatási rendszer kisebbségi oktatás tekintetében, a kellő hozzáigazításokkal, ami az 5-8-at illeti, végigmentem volna minden bizonnyal, hogy boldogulhattam volna.
Főleg a tekintetben, hogy érettségizett az első olyan generáció, amely már a kisebbségi oktatásnak szánt módszertan szerint tanulta a román nyelvet, ez a központi téma. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy beszélhetünk sokszor és sokkal inkább a magyar nyelv oktatásáról, a magyar nyelv és irodalom érettségi tételekről, hiszen mintha a saját magunk gyerekeinek a sorsát nehezítenénk olykor-olykor. Azt látjuk, hogy mennyire nehezek, érthetetlenek a tételek.
Igen, ez egy külön téma. Mi azt látjuk a magyar nyelv és irodalom tétel kapcsán, hogy a románi magyar pedagógus társadalom, magyar nyelv és irodalom társadalom teljesen két táborra oszlik, ami a tételt minősítik. Tehát mi most pedagógus szövetség, mi egy civil szervezet vagyunk, egy szakmai szervezet, technikailag az tud lenni a szerepünk, hogy ezt a két társaságot minél jobban beazonosítsuk. Tudom önöknek megerősíteni, hogy jelenleg ezen dolgozunk, beazonosítsuk, a véleményformálókat ebből a két táborból leültessük, és valamilyen fajta gyermekek érdekében nyilván konszenzusra tudjunk a mi szakmai dolgokat illetően jutni, hisz én történelmi angol szakos tanár vagyok, nyilván, hogy az anyanyelvtanítás, a nyelv, idegen nyelvtanításon túlmutat, hogy ebben a tekintetben mi pedagógus szövetség inkább egy facilitátor, egy közvetítő szerepet tudunk vállalni. Látjuk ezt a fajta nézeteltérés, szakmai vitát, nevezzük ezt így, de azt is látjuk, hogy még mindig a román anyanyelvi eredményekhez képest a magyar kisebbség, mint anyanyelv torony magasan jobban teljesít, hisz a mi átmenési arányunk a mi anyanyelvünkből 90% környékén van, a fölött kicsivel az alatt, illetve a román anyanyelv esetében mindig egy olyan 70% környékén mozog, és ezen belül még a magyar gyerekek is kezdtek jól teljesíteni. Nem azt mondjuk, hogy rózsás a helyzet. Azt látjuk, hogy vannak olyan területek, amiken korrigálni kell, szakpolitikai szinten, amiket mi kell tudjunk mutatni pedagógus szövetségként, és vannak olyan jó gyakorlatok, amiket nekünk intézményesíteni, meg kell tudni tartani, meg kell tudni erősíteni, és miért ne javítani és fejleszteni szükséges.
Végül, de nem utolsó sorban, az 1990-es években a rendszerváltás után Budapesten létezett egy utazó gimnázium, egy magángimnázium, ahol az akkori igazgatónak az volt a feltétele, hogy az Erdélyből átkerülő diák köteles Magyarországon román nyelvet tanulni, és abból vizsgázni. És akkor kiderült, hogy vannak olyan iskolák, akár Székelykeresztúron, ahol nagyon jó volt a román tanár, nagyon jó volt az alapja a gyerekeknek, viszont senki nem beszélgetett velük, hogy mire jó a román nyelv, miért fontos ezt tanulni, tehát azt hiszem, hogy például ilyen téren is vannak még nagyon fontos tennivalók, hogy ne csak a kerettantervekről, ne csak a törvényekről beszéljünk, főleg, hogy hiába van a törvény, hogyha helyi szinten nem alkalmazzuk.
Mindezt megalapozni, hosszú távon fenntarthatóvá tenni, az ilyen jellegű jó gyakorlatokat, amit ön is említett, beépíteni a mindennapi pedagógiai gyakorlatban a teljes pedagógusi társadalomban, aki ebben részt vesz, csak is a folytonos tanár továbbképzés révén lehet. A strukturális tanárképzés, ami 10 évente, 15 évente történik egy-egy reform esetében, 2010-ben volt egy román tanári továbbképzés Bábés-Bolyai Tudományegyetem, 2023-ban megint volt egy ilyen nagy képzés, azok mindig a rendszer alakítását szolgálják. De a folytonos tanár továbbképzés a kettő között Romániában mindig egy alulfinanszírozott jelenség van. Ezt pedagógusok háza igazgatójaként tudom megerősíteni, és amennyiben ebben a tekintetben a román állam, és nyilván a mi kisebbségi érdekképviseletünk is nem lép, akkor azt jelenti, hogy mindazokat, amiket ebben a 15-20 éves mérföldköveknél tanulnak a pedagógusok, mindazok elsorvadnak a kettő között, amennyiben a folytonos tanár továbbképzés nem biztosított. És ebben a tekintetben is nagyon-nagyon sok feladatunk van, annak érdekében, hogy a jó tanár, az ön által is említett jó tanár, jó gyakorlata tudjon tovább menni, és nem a tanítási kötelezettségét megúszó, idézőjelben most nem rossz indulatból fogalmazott, de létező jelenségként tapasztalható tanár példája legyen a követendő a mi közoktatási rendszerünkben, mert akkor tényleg azok a jelenségek, amik a mérésekben, PISA, érettség és a többi eredményekben úgy pislánkolva megmutatkoznak, akkor legyenek általánosak, stabilak, követhetők, kiszámíthatók.
Ferenc Salamon Alpárt, a Csíkszeredai Apácai Csere János Pedagógusok Háza vezetőjét, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnökét hallották.
Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
Alma és fája Mács József írótól a Felvidék krónikásától Mács Ildikóig, az egykori rádiósig a Miskolci Felvidékház vezetőjéig. Ez volt a címe annak a beszélgetésnek, amelyet tegnap este a Csemadok pozsonyi székházában szerveztek. Sorsok, magyarság, elköteleződés, a megmaradás igénye mind-mind szóba került amellett, hogy a résztvevők megismerhették a Felvidékház programjait, működését, ugyanakkor pedig felidézték a 2017-ben elhunyt íróval kapcsolatos emlékeiket is. Mács Ildikóval Haják Szabó Mária beszélgetett mindenről.
95 éves lenne Mács József író, és leánya Mács Ildikó, a Miskolci Felvidékház vezetője, egy kicsit élethivatásának is tekinti, hogy a ház programjai megszervezése mellett édesapja emlékét is ápolja.
Nagyon boldog vagyok, hogy 6 évvel ezelőtt megtalált engem ez a munka. Elmentem nyugdíjba, a Magyar Rádió munkatársa voltam, és úgy gondoltam, hogy jön a pihenés, a kikapcsolódás, a hobbik. Hát ebből nem ez lett, hiszen a Szabó Pál Csaba által megalapított, megálmodott hálózat elkezdett működni. Ennek ugye egyik fontos háza a Felvidékház, és akkor megkeresett engem a szakmai igazgató Stanik István, és rábeszélt, hogy vállaljam el. Mint rádiós elég nehéz volt elképzelni, hogy irodista leszek, de végül is az a küldetés, ami emögött, a hálózat mögött van, olyan fontos, úgy megszólított engem, és annyira szívemből jön, hogy örömmel elvállaltam, és a rádiós egy életen át rádiós marad, tehát kiélhetem a rádiós vénámat is, hiszen minden rendezvény arról szól, hogy valakit megmutatni, valakit meghívni, valakivel beszélgetni. Tehát én tulajdonképpen rádiózom, csak most egy kicsit kisebb közönség előtt, de nagyon fontos témákkal.
A Felvidéket szeretné megismertetni a miskolciakkal, vagy a borsodabaúzemplémiekkel? Milyen programokat szervez?
Elsősorban azt akarom megmutatni, hogy a külhoni magyarok nemzettudata óriási. Hogy ragaszkodnak az anyaországukhoz, Magyarországhoz. Hogy ők magyar gyerekeket nevelnek, magyar kultúrát ápolnak, és magyarok akarnak maradni. Ez a magyarországi magyar számára nem annyira világos, tehát közelebb kell hozni, tulajdonképpen össze kell hozni a nemzetet, akkor, amikor a miskolciak, a magyarországiak eljönnek a Felvidékházba, amely gyönyörű helyen a Miskolci Rákóczi Galéria épületében, a belvárosban található, ott lobog a Felvidék zászló a bejárat fölött, és a Miskolci Galériának annyiból köszönettel tartozunk, hogy most már van, hogy 60-an, 70-en jönnek, és már az irodát egy kicsit kinőttük, és most a galériában tudjuk rendezni a programjainkat. És megmutatjuk a miskolciaknak, hogy mi minden kincs van oda át a Felvidéken, a felvidékieknek pedig lehetőséget adunk arra, hogy az anyaországban mutassák meg a tudásukat, a kultúrájukat, az irodalmukat, a zenéjüket, ami a mai napig él.
Az elmúlt 16 év nemzetpolitikai aktivitásainak köszönhetően az már nem fordul elő, hogy Magyarországon egy felvidékitől megkérdezzék, hogy honnan tudsz te olyan jól magyarul.
A felvidéki magyarok, a külhoni magyarok szívvel, lélekkel kapcsolódnak az anyaországi magyarsághoz, viszont odahaza is nagyon sok munkát fektetnek abba, hogy ők megmaradhassanak. Magyar iskolába adja a gyermekét, magyar irodalmat olvas, magyar pártokra szavaz. Tesz azért, hogy ő a szülőföldjén megmaradhasson, hiszen ha belegondolunk, csak a határt emelték át, de a nagyszülők, a dédszülők sírjai ott vannak, ott azon a földön, ahova ők tartoznak, ahol a gyökereik vannak.
ahol Mács Ildikónak is édesapja Mács József író, Felvidék nagy szülöttje és írója, aki egyébként az egész életművében erről a felvidéki magyar életről, küzdelmekről írt, és az ő emlékét is ápolja.
Őt a Felvidék krónikásának becézik. Ő azt mondta, hogy nincs fontosabb téma számomra, mint népem sorsa. Ebben nevelkedtem. A 70-es évek végén tőlem még megkérdezték az ELTE-n a csoporttársai, hogy honnan tudsz magyarul. Tehát most már tudatosul a magyarországi magyarban is, hogy élnek magyarok, úgymond külföldön is. Édesapám úgy fogalmazott, hogy azokról ír, akiken átlépett a határ. Arra ébredtek, hogy a községháza helyett az van kiírva, hogy obecnédom, üldözték őket, ne beszéljenek magyarul, bezárták a magyar iskolákat. Édesapám is szögdöső diák volt. Sárospatakra szögdösött, Lénátfalánál feküdt a temetőben, és kúszott át a határon, mint egy diák. Ez a regényeiben visszaköszön, és mondjuk a tetralógiájára külön felhívnám a figyelmet. 80 esztendőt ölel fel. Az Öröködbe uram a fő cím, ugye ez egy zsoltárból van, reformátusok vagyunk. Az első regény apám regénye. Nagyapa tinta ceruzával egy nagy füzetbe megírta az emlékeit, mert unatkozott, és apám a kezébe adta, hogy apuka, írja meg. Ebből született az első regény. A második a Kossi jegyében. Édesapám születéséhez kapcsolódik az a korszak. A harmadik a Sötétség gyermekei. Mikor ő már szögdöső diák volt, Sárospatakon volt és egyebek. A negyedik a Héli visszatér. Nagyapa kétszer látta a Héli üstököst. Ő gyerekként látta, és öregemberként látta. És benne van az egész életünk, és benne van a magyarság sorsa ebben a regényben.
Alma és fája. Haják Szabó Mária Mács Ildikóval beszélgetett, aki Pozsonyban nem csak a Felvidéki Ház programjait ismertette, hanem édesapja Mács József emlékét is felidézte. A felvidéki író múzsája saját szülőföldje és népe volt. Hogy az erdélyi festő grafikus miből inspirálódott, arra választ nyújt a Múzsa délutánja Sipos László festészete című kiállítás, amely a Kolozsvári Magyar Szalomban nyílt a közelmúltban. A Kincsesváros új magyar közösségi és kulturális terének első rendezvényeként létrejött tárlatra a művész festményeiből Szebeni Zsuzsa a kiállítás kurátora válogatott. Vele beszélgetett Ferenc Ádám.
Egy intellektuális festő volt, aki egész életében tépelődött, egy nehezen alkotó, ez látható például az ő vázlatsorozatain, ahol látjuk, hogy újra és újra megvívta azokat a küzdelmeket. Időnként volt olyan festménye, ami 10-12 évet is felölelt, pontosan azért, mert szerette volna tökéletes formába önteni a gondolatait. És a kiállítás első részén láthatjuk azokat az Einstein parafrázisokat, ami őt foglalkoztatta is, utána azt a személyt, aki számára nagyon fontos volt, a múzsája, a felesége, Ibolya, de azt hiszem, hogy ez a két rész egymással dialógusban van, és végigvonul az egész élete során.
Említette a megnyitón, hogy kezdetben egy másik tárlatot szánt ide.
Amikor még nem ismertem a Magyar Szalonnak a gyönyörű terét, akkor az volt az elképzelésem, hogy mindenképpen szerettem volna a katolikus teológián levő Szent Jeromos oltárképét is bevonni, és valamilyen kis interaktív feladattal, hogy oda átsétáljanak a nézők. De amikor megláttam, és valóban egy nagyon impozáns nagypolgári térbe kerültünk, akkor egyből azt gondoltam, hogy Sipos László talán egyetértene azzal, hogy tényleg a múzsa alakja kerüljön előtérbe, azzal együtt, hogyha megnézzük, hogy a címadó alkotás, a Múzsa délutánja tulajdonképpen egy absztrakt munka, amin a múzsa csak egy tükörképben jelenik meg. Én azt gondolom, hogy ez jellemzi Sipos László egész alkotó felfogását, azt, hogy ő nem tetszeni vágyik, hanem elgondolkoztat. És azok a tárgyak, amelyek megjelennek, gyakorlatilag áttételesen villantják meg ezt a délutánt, és a múzsa nem központi szerepet foglal, bár nagyon-nagyon fontos, és a szerkezet szempontjából elengedhetetlen, de mégis valójában azok az intellektuális attribútumok, illetve azok az érdekes, meghökkentő elemek, amelyek a gondolkodásába beúsznak, tulajdonképpen azok jellemzik azt a bizonyos délutánt, ami egy folyamatos párbeszédet jelez a művészet, a művész és a múzsája, a múzsa és az alkotó között.
A kolozsvári Magyar Szalon első tárlata Sipos László festőművész grafikus munkásságából nyílt meg nemrég. Erről beszélgetett Ferenc Ádám a kiállítás kurátorával, Szebeni Zsuzsával. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.